Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban legújabb epizódját hallgatjátok. Éppen céltalanul bolyongtam egy könyves üzletben, amikor véletlenül a kezembe akadt Franz de Waal Mások című könyve. Szerzünk egy főemlős kutató, akit az érdekelt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a legközelebbi rokonaink, a csimpánzok, illetve bonobók társadalmának a vizsgálatából, a saját társadalmunkra nézve, különös tekintettel a nemi különbségekre. Ez már csak azért is érdekesen hangzott a számomra, mert az egyetemen tanultam gender studies-t, és elég sok mindent elolvastam a témában, úgyhogy megfogott ez a különös nézőpont. Biztosan hallottátok már a társadalmi nem, illetve biológiai nem kifejezéseket. A biológiai nem ugye az, amivel születsz. Ezt az anatómiai különbségek határozzák meg. Most hagyjuk, hogy nem mindig egyértelmű egyébként az anatómia sem. Az esetek nagy többségében mégis eléggé könnyen meghatározható a biológiai nem. A társadalmi nem egy másik téma. Ez az, amit az életed során elsajátítasz többnyire akaratlanul vagy tudattalanul, egyszerűen abból az okból kifolyólag, hogy a társadalomban a nők és a férfiak más-más szerepekbe tanulnak bele, más viselkedés mintákat kapnak, hagyományosan máshogy öltöznek, máshogy beszélnek, máshogy mozognak, és ezek a minták nagyon erősen rögzülnek. Úgy tűnhet, mintha teljesen természetesek lennének, de a gender elmélet képviselői szerint pusztán kulturálisak. Tanult dolgok is egyáltalán nem maguktól értetődőek. Főleg, hogy kultúránként nagy eltérések lehetnek a társadalmi nem megnyilvánulásaiban. Persze elkülöníteni azt, hogy mi társadalmi és mi biológiai nem mindig egyszerű. Az, hogy milyen színű ruhát hordhatnak a lányok és miért a fiúk, azt egyértelműen a kultúra határozza meg. Teljesen természetesnek tűnhet nekünk, hogy a kisfiúkat kék, amíg a kislányokat rózsaszínű rugdalózóba öltöztetjük, de semmi sem történne, ha ez fordítva lenne, legfeljebb nekünk lenne fura. Egyébként elárulom, hogy régen fordítva is volt. A fiúkat öltöztették rózsaszínbe, a kislányokat pedig kékbe, ugyanis a kék a maga finomságával inkább lányosnak tűnt, míg az élénk rózsaszín fiúsnak. Később változott ez meg. Vannak olyan esetek, amikor nem teljesen egyértelmű, hogy a biológia határozza meg a nemek közti viselkedésbeli különbségeket vagy a társadalom. Jó példa erre, hogy a kicsi gyerekek milyen játékokat választanak maguknak. Az a normális, ha a fiú autókat gurít a szőnyegen, a kislány pedig babázik? Vagy ez teljesen esetleges, és a többség csak azért van ezzel így, mert a szüleik és a nagyszüleik ezeket a játékokat adják a kezükbe célzottan? Ez a főemlős kutatókat is érdekelte, mármint hogy mennyire a biológia eredménye ez a fajta választás, és megnézték, hogy a főemlősök, illetve az ember szabásúak kicsinyei miféle játékokat preferáltak. Azt találták, hogm nagy átlagban a hímkölykök sokkal erőszakosabb, vadabb játékokat játszottak egymással, mint a kis nőstények. Ha emberi játékokat adtak nekik, maguktól inkább a hangos, guruló, csattogó dolgokat választották, míg a kis nőstények valahogy ösztönösen vonzódtak a babák iránt. Egyébként a szerzőnk mindebből azt a következtetést vonta le, hogy inkább biológiailag kódolt ez a választás nálunk is. Ez egy teljesen érthető és védhető álláspont. Bár személy szerint bennem azért megfogalmazódott, hogy amennyiben, ahogy ezt ő is írja, a főemlősök társadalma egy kifejezetten bonyolult és komplex valami, akkor itt is működhet egyfajta biológiai és társadalmi kettősség. Mivel a kis nőstények idejük nagy részét a felnőtt nőstényekkel töltik, egyszerűen ezt a társadalmi mintát kapják. Sokkal inkább tudják, hogy mit kezdjenek egy babára hasonlító valamivel, mint valamivel, ami gurul vagy hangos. A társadalmi és a biológiai inkább interakcióban, ilyen kölcsönhatásban van, támogatja egymást, és a külön választásuk sokszor nem csak hogy lehetetlen, de nem is feltétlenül fontos. Minden esetre rengeteg az egyéni különbség, és egészen biztos, hogy szülőként a preferenciáinkat akaratlanul is átadjuk a gyerekeknek. Én például soha nem játszottam babákkal, nem igazán érdekeltek, és a kislányom hozzám hasonlóan sokkal hamarabb fogta meg a játékautót, vagy a plüssállatot. És még egészen pici korában kapott egy babát valakitől, amire az volt az első reakciója, hogy megnézte, majd viszkészből a háta mögé dobta. A továbbiakban sem erőltettük ezt a vonalat, benne pedig semmiféle igény nem merült fel ez iránt. Másrészt viszont találkoztam már olyan fiúcskával is, aki egy Barbie babával vonult büszkén az utcán, és mutogatta, hogy milyen menő játéka van. Az anyukáján viszont látszott, hogy egy picit zavarban van. Egyrészt nem akarta elvenni a kisfia örömét, másrészt viszont szinte bocsánat kérően nézett rám, és vonta meg a vállát, hogy hát mit csináljon, ő ezzel szeret játszani. Gondolom kapott már hideget, meleget emiatt. Minden esetre az logikus, hogy a babázás a majdani szülőszerepre készítheti fel a porongyot. És mivel a szülés a nők, mondjuk így, kiváltsága, nem csoda, ha akár biológiai, akár társadalmi behatás következményeképp zömmel a lányokra jellemző ez a tevékenység. Másrésztről a gondoskodás nem függő. Rengeteg dokumentált eset létezik a főemlősök köréből is, hogy a hímek fogadtak örökbe elárvult kölyköket, ők nevelték fel őket, gondoskodtak róluk és védelmezték őket a csoport többi tagjától. Ha kísérletek során elárvult kismajmot helyeztek egy nőstény, illetve egy hím közelébe, a hímek ugyan majdnem mindig a nőstényre hagyták, hogy kontaktust létesítsenek a kicsivel, ám amennyiben nőstény nem volt jelen, maguktól is megtették azt. És mi a helyzet a sokat emlegetett nemek közti egyenlőséggel? A mások abból a szempontból is érdekes olvasmány, hogy Franz de Waal nagyszerűen dokumentálja, hogy az évtizedek folyamán mennyire megváltozott a szakmában a női kutatók és a tudósok megítélése. Eleinte nagyon kevés megbecsülést kaptak a férfi kollégáiktól, akik jóformán egy asztalhoz sem akartak ülni velük, míg mára nagyon sokban pozitív irányba mentek a dolgok. Ettől függetlenül a valódi esélyegyenlőség ma sem valósult még meg, tulajdonképpen a nyugati társadalmakban sem. Azok közül, akik hadakoztak a nők valódi egyenjogúsítása ellen, nagyon sokan a biológiára hivatkoztak a múltban, de bizony akár még ma is. Hogy egyszerűen biológiailag vagyunk kevesebbek, gyengébbek, nem annyira rátermettek, és egyfajta természetes állapotnak tekintik azt, hogy a társadalmakat a férfiak vezetik. Ők határozzák meg a történelem irányát, holott egyébként az emberi társadalmakban sem volt ez mindig így. Ha megnézzük a legközelebbi rokonaink, a csimpánzok, illetve a bonobók társadalmát, akkor egyébként élesen eltérő képeket kapunk, hiába közeli rokonok. A csimpánzok társadalma egy erőszakosabb, a hímek erejére épülő társadalom. A nőstényeknek nincs nagyon sok beleszólásuk a dolgok menetébe, még a testükkel sem feltétlenül rendelkeznek, mert a hímek kihasználják a fizikai erőfölényüket. Ezzel szemben a bonobók társadalma egy nőstények által vezérelt társadalom. Van egy alfa nőstény, aki szoros és hatékony kapcsolatokat ápol a többi nősténnyel, és noha a hímek az ő esetükben is erősebbek fizikailag, a nőstények szövetsége olyannyira hatékony, hogy teljes mértékben kordában tudja tartani a hímeket. Hatékonyan büntetik őket a kihágásokért vagy az erőszakért. Ahogy Franz de Waal is rámutat, igazából tényleg nehéz messze menő következtetéseket levonni az emberi társadalomra nézve mindebből, hiszen a legközelebbi rokonok társadalmai nagyon különböznek egymástól, a miénk pedig egy eléggé képlékeny valami, és az utóbbi pár generáció során nagyon sok minden változott. Hát az elmúlt pár percben csak a felszínét kapargattam meg ennek az egész nagy témának, inkább gondolatébresztőnek szántam ezt a mostani epizódot. Minden esetre, ha gondoljátok, akkor olvassátok el a másokat, és melegen ajánlom még egyébként Caroline Criado Pereznek a Láthatatlan Nők című könyvét. Ha érdekel bennetek, hogy milyen elsőre láthatatlan területeken vannak hátrányban a nők ma is a társadalomban. És most nem a sokat emlegetett bérkülönbségre gondolok elsősorban. Egy korábbi epizódban egyébként volt már erről szó, hallgassátok meg azt is. Most búcsúzom tőletek, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozzunk egy hónap múlva. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.